Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Ma ismét hazai vizeken nevezünk. Mai műsoromban egy régi kollégát üdvözlök, aki zenéjében szerintem inkább a jazz világában mozog, de hangmérnökként pedig sok alkotót segít jobbnál jobb alkotásokhoz. Hogy működésének melyik ágát tekinti elsődlegesnek, vagy van-e különbség egyáltalán, van-e prioritás, azt majd megkérdezem tőle. Üdvözlöm tehát a stúdióban Lőrinc Györgyöt. Szevasz, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, szevasztok! Én köszönöm a meghívást.
Tehát érdekelne, mi vagy elsősorban, zenész vagy hangmérnök?
A kettő együtt. Gyakorlatilag zenészként indultam, zongorát tanultam, klarinettot és szaxofont, jazztanszakot végeztem szaxofon-klarinett szakon pontosabban, és utána számtalan formációban játszottam, saját formációkban is játszottam, és mind a mai napig zenélek, és rengeteg olyan dolog jött az életemben, minek folytán a hangmérnöki pálya felé orientálódtam. Ez az első dolog az, hogy annak idején a 80-as években volt egy zenekar, Fregat névre hallgatott, és ez a belváros, 5. kerület belvárosában mind a mai napig meglevő söröző Fregat néven, és ott játszottunk Veszeli Ernővel, kiváló vak harmonikás, zongorista, énekes, récsászokat játszottunk, és felvitte az Isten a dolgunkat, egyre népszerűbb lett a zenekar, egyre több helyen kezdtünk el játszani, és a dobos kollégával együtt investáltunk hangcuccba, de egyszer csak feloszlott a zenekar, a hangcucc pedig ránk maradt, és akkor el kellett kezdeni a magával a felszereléssel foglalkozni. Lényeg, hogy én nem mellesleg műszaki egyetemet is végeztem, tehát nem csak a jazz tanszakot, a jazz tanszak mellett elvégeztem a műszaki egyetemet. Ez annyira nem esett a nehezemre a technikával való foglalkozás, sőt, imádtam. És így alakult az életemben ez a kettősség, hogy a zene és a műszaki dolgok egymás mellett futottak folytonosan. És ennek köszönhető volt az ennek a kettősségnek, hogy érdekes módon a zenei intézményekben, tehát a konziban, jazz tanszakon, akadémián ugyan tanítanak hangszerelést, a akadémián tanítanak pszichoakusztikát, de ez valahogy olyan, a pszichoakusztika olyan félváról vett dolog, és ezt az egészet miért is mondom? Azért, mert a pszichoakusztika gyakorlatilag arról szól, hogy az emberi fül a kívülről érkező hanginformációkat hogy alakítja át, és hogyan továbbítja az emberi agyba. Magyarán, hogyan működik az emberi fül és az agy kapcsolata, és gyakorlatilag a klasszikus összhangzattan egyfajta tapasztalati pszichoakusztika, ahol le van írva az, hogy most ezek a dolgok jól szólnak, ezek a dolgok nem szólnak jól. És ez hangmérnöki szempontból is rendkívül fontos, ugyanis a munkánkat, mint hangmérnök és mint zenész rendkívül módon megkönnyíti az, hogyha valami úgymond jól van hangszerelve, magyarán jól szól. Ennek nagyon sok kritériuma van, nyilván nem mennék itt bele ennek a mélységébe. Azt kell tudomásul venni, hogy az emberi fül az nem a zenére lett kitalálva. Az emberi fül az elsősorban a beszédértésre és a zörejek, zajok értelmezésére. A zörejek, zajok, ez régi történet, ez még a ősidőkbe vezet vissza, amikor nem mi voltunk a csúcsragadozók, figyelni kellett a külső környezetünkre, ahol ránk vadáztak, és ezekből az öregekből kellett levonni a megfelelő információt, illetve figyelni kellett természetesen a mi préda állatainkra, hogy azok milyen hangokat adnak ki, milyen zörejeket, és erre edződött a fülünk. Zeneileg a fülünk nagyon-nagyon rossz. Tehát egy átlagos mikrofon lényegesen jobban hal zeneileg, mint a legjobb emberi fül. Minden mindennel összefügg. Nem lehet elválasztani azt, hogy zenész vagy hangmérnök. Tehát óriási nevet mondottuk, Frank Zappa. Frank Zappa, aki amellett, hogy elképesztő zenekarokat kovácsolt egybe az ő hihetetlen személyiségét felhasználva, amellett borzasztó fontosnak találta magát a hangzást. És ez a hangzás ugye nagyon sok dől el a stúdióban. Borzasztó sok múlik a stúdión, és természetesen a hangszerelés sem, mint mondtam, és rendkívül izgalmas hangzásokat, hangszereléseket hozott be. Ez annyira nincs most képben, mert ezek a progresszív zenei törekvések, ezek valamilyen szinten háttérbe szorultak, de ugye ez egy nemzetközi trend, tehát rendkívül commerce a mostani átlagos nemzetközi zenei kínálat, tehát ezek a avantgard, underground törekvések nem feltétlenül kerülnek a felszínre, holott ebben rengeteg hasznos, izgalmas dolog van, irgalmatlan sokat kísérleteztek a különféle hangzásokkal. Nyilván ennek megint el fog jönni az ideje, de hála a digitális technikának, azért a digitális technika az gyakorlatilag a lakásba viszi a lehetőségeket, és nagyon sok fiatal van, aki ezekkel a lehetőségekkel él, és ezekkel foglalkozik.
Mondtad, hogy csináltatok ezt a Fregat együttest. Ez mikor volt?
Ez 87 és 90 között. Tehát egy 3-4 éves időszak volt ez.
És kb. Akkor mi volt az uralkodó, trendi zenei irányzat? Másképp kérdezem, mit játszottatok főként?
Ja, mi, az nem, ez nem igazán volt, hogy úgy mondjam, trendi. Ez gyakorlatilag szórakoztató zene volt, tehát Ray Charles-okat, Louis Primákat játszottunk, ami egyrészt jazzes, tehát a Ray Charles az egy isten király, és a Veszeli Ernő remekül énekelte a Ray Charles-okat, tehát fantasztikus adottság olyan szinten, hogy a Pressernek is nagyon tetszett ez a produkció, és a Petőfi Csarnokban volt egy LGT koncert, és akkor ott előzenekarra voltunk az LGT-nek, és ha nem oszlik fel a zenekar, akkor bizonyos ilyen személyes okokból kifolyólag, akkor talán tovább is tudtunk volna lépni, úgyhogy ebben a hangzásvilágban volt 3 vagy 4 vokalista lányunk, tehát nem szimplán úgy nézett ki a zenekar, hogy dob, basszus, zongora, én szaxofonoztam, tehát nem egy ilyen kvartett volt, hanem még volt az Ernő mellett, aki a főjeneket vitte, általában volt még 3-4 lányunk, akik szólistaként is részt vettek a produkcióba. Úgyhogy egyrészt látványos is volt, másrészt pedig baromira szórakoztató. Tehát ez egy kvázi minőségi szórakoztató zenének lehet mondani, tehát nem valami progresszív. Volt egy másik zenekarom, annak az volt a neve, hogy Frigid Bardot Experience. Tehát ez a Jimi Hendrix után szabadom. Ez inkább, tehát ez egy disznó zenét játszó zenekar volt, az Easy Labornak a basszusgitárosa volt benne, a P-Boxnak a dobosa, és én szaxofonoztam, tehát ez egy ilyen trió volt, és hozzá csatlakozott még egy dobgép.
Hogy lehet egy ilyen triót hangszerelni?
Ez borzasztó egyszerű. Tehát itt gyakorlatilag a dobos, a basszusgitáros legjobb barátja alapon, a dob és a basszus, hogyha össze van egymással illesztve, a szólistának borzasztó egyszerű dolga van, mert figyelni kell, hogy a háttérben mi történik, és alkalmazkodik el hozzá, de természetesen ezek meg voltak írva, ezek a dalok, amiket játszottunk. A basszusgitáros Berkes Karcsi az feljött a lakásomra, és ott ketten összeraktuk a számokat, és miután megvoltak a számok, utána a dobosnak ne volt nehéz élete, és bekapcsolódott magába a zenekarba egy Dinacord ADD van típusú dobgép is, ami akkor egy high-tech darab volt, és gyakorlatilag ilyen korai drum and bass-t játszott a zenekar. Érdekes módon ez annyira bejött, hogy a Szalagavató, Műszaki Egyetem Szalagavató, meg ilyen helyeken játszottunk, és nagyobb közönséget vonzottunk mi a kis színpadon, mint a nagy színpados zenekarok, és ott örjöngtek és pogóztak erre a korai drum and bass-re. Úgyhogy ez egy másik zenekar, de igazából a trendi, nem tudom, tehát ez a 80-as évek vége felé, emlékszem rá, volt egy ilyen Májusi Kalapács nevezetű zenekar, de ugyanakkor jött a Bonanza Banzai, ugyanakkor jött a Dr. Beat, tehát ezek a elektro alapon nyüzsgő zenekarok, illetve az ütős zenekarok. Mint egy megelőlegezték a 90-es éveknek ezt a kopácsolós világát, ahol borzasztó sok dobszintetizátor, szintetizátor dolgozott, és ugye a számítógépnek köszönhetően effektíve ugyanaz a forradalom játszódott le, mint a 60-as években a gitárral. Ugye mindenki valamilyen deszkát vett maga elé, azokra húrokat rakott, és ha tetszett, ha nem, akkor is gitározott. A 90-es években ez oly módon változott ez a dolog, hogy mindenki számítógépen zenélt. És nagyszerű dolgok születtek. Tehát az, hogy milyen nagyszerű dolgok születtek, az mit ott a Prodigy, és a Prodigy ugye erre az időszakra tehető tulajdonképpen a főművük, amiket létrehoztak, az gyakorlatilag nettó ez a számítógépes zenélésnek egyfajta csúcsa. De hangtechnikusként dolgoztam a 80-as évek végén nyugat-német zenekarral, meg nem mondom, hogy mi volt a neve, ezek a nyugat-német zenekarok ilyen késői heavy metal. Valamiért ilyen késői heavy metal őrjöngés volt a nyugat-németeknél, aztán volt egy Bonfire nevezetű zenekar, az a Bon Jovinak volt az előzenekara, nagyon örültem, mert ott a Bon Jovinak a hangcuccán tudtam dolgozni, a Bonfire együttesnek köszönhetően. Az ilyen a rock vonalon, ez a glam metal műfajt, mint a Bon Jovi, azt képviselte. Ez is egy ilyen viszonylag jelentős dolog volt. Magyarországon ilyen volt a Fix együttes, nem tudom, hogy ki emlékszik még rá. Csoki nevezetű srác énekelt bennem. Nagyon jó kis társaság volt, nagyon jó erőkből álló csapat. Tehát ez, mondom, ez egy ilyen elektrodiszkó vonal, mint a Bonanza, akkor ez a glam metal, ez játszott, ugyanakkor a Beatrice-vel dolgoztam, mint technikus. Nagy Feróval, a 87-ben újjá alakult a zenekar, és amíg így családilag nem hagytam abba ezt az egész hangosítási projektet, addig a Ricse volt a főcsapás, ott dolgozott a hangcuccom, és mint technikus is ott voltam. Ugyanakkor játszottam az Európa kiadóban, és ilyen úgymond alternatív underground zenekarokban nagyon sokban.
Régóta izgat engem ez a kérdés, hogy ilyen előtét szavakkal különböztetjük meg egy fő stílusirányzaton belül az al irányzatokat. Hogy lehet ezt megfogalmazni a zenei szemmel, vagy a zenei szaknyelvvel, hogy mi a különbség egy heavy metal, egy glam metal, és bármilyen ilyen oldalák között? Miben vannak a különbségek zeneileg? Vagy csak hangzásban van különbség?
Hát érdekes, mert a 80-as évek végére, tehát gondolja a 60-as évek, 70-as évek rockzenéjére, gyakorlatilag egy, mint a Deep Purple mondjuk a 70-es évek elé meghatározó rock hangzás, ugye Hammond orgonával, és tehát a többi zenekar is, tehát ezek akkori zenekarok, Pink Floyd, Led Zeppelin, King Crimson, mindegyik nagyon gazdagon használt billentyűs hangszereket. Ez valamilyen okból kifolyólag a 80-as évek végére cikivé vált. Cikivé vált, tehát a heavy metal zenekarokban a közönség ordibált, hogy nem kell porszívó a színpadra. Tehát magyarul nem értem a dolgot, hogy ez miért lett így. De a glam metalnál ez egy pillanatig sem volt probléma, a glam rock nem metal, a glam rocknál nem volt egy pillanatig sem probléma, ott simán alkalmazták a szintetizátorokat, akkor már bejöttek a szemplerek, tehát pont ez a Bonfire együttesnél olyan billentyűs volt, akinél talán ilyen Ensonic típusú szemplerrel, tehát minta, hangmintavevő rendszerrel felfegyverzett szintetizátor volt, minek segítségével maga billentyűs elképesztő vokálokat tudott varázsolni magába a produkcióba, bár minden zenész előtt ott volt egy-egy mikrofon, és áldázmódon tátogtak, lévén, hogy én voltam a technikus, tudom, áldázmódon tátogtak a mikrofonba, de gyakorlatilag a komplet vokált, a főénekesen kívül természetesen, a komplet vokált, háttérvokált azt a billentyűs állította elő egyetlen egy hangszerrel. Tehát ebben a glam műfajban ott teljesen normális volt ez a dolog, nem hörgős volt, szép dallamok voltak, meghangszerelve a vokálokkal. Tehát ez csajozós, elsősorban csajozós vonalra volt kihegyezve, míg a metal, ugye ott a büdös izzadságszagú külvárosi rockerek gyülekeztek magán a koncerten, pogóztak, ütötték, verték egymást, és a színpadon a zenészek is pontosan ugyanilyenek voltak. Tehát a glam az egy ilyen nagyon, ugye szép fiú metalnak is fordították itt, de az nagyon a csajozásra ment rá, és nagyon a külsőségekre. Ettől függetlenül persze születek ott is kiváló zenei produkció, csak külsőségeiben is elkülönült ez az egész. Thank you.
Na, de térjünk kicsit más vonalra. Azt mondta, klarinét és szakszofon a fő hangszer. Én láttalak már koncerten más hangszereken is játszani. Például milyenek vannak? Egész különleges hangszereket is láttam már a kezedben.
Igen, van a... Több cégnek is van ilyen szakszofon szintetizátora. Ez a szakszofon szintetizátor, ez abban különbözik egy szokványos zongorabillentyűzettel rendelkező szintetizátortól, hogy itt, amellett, hogy természetesen van billentyűzete, amivel a különféle hangokat, különféle hangutasításokat elindítom, amellett van egy fúvókája, és a fúvókával tovább tudom manipulálni a hangot, tehát van rajta befújás erősségérzékelés, tehát erősebben fújom a levegőt, hangosabban szól, kevésbé halkabban szól. Van rajta nád, a nád arra is van egy érzékelő téve, hogyha a nádat a számmal rezegtetem, akkor egyrészt vibrátot tudok vele létrehozni, másrészt hajlításokat tudok létrehozni. Tehát, és természetesen van hozzá egy szintetizátor modul, ami mondjuk nekem egy ilyen speciális programozható szintetizátor modul, ami ehhez a hangszerhez lett kifejlesztve, és ott saját magam programozom ezeket az érdekes hangszíneket. Kimondottan törekszem arra, hogy ne pánsíp, fuvola vagy akusztikus, szokványos akusztikus hangszín legyen, mint amit általában valamilyen okból kifolyólag szeretnek a gitárszintetizátorosok is, és szeretnek a fúvós szintetizátorok is használni, ettől engem kiráz a hideg. Ezektől a csodálatos pánsíp, fuvola és mindenféle ilyen agyrém hangzás, disznó hangzásokat programozok ebbe az egész dologba, ráadásul az a szépség, hogyha halkan fújom, akkor egészen más érzetet kelt a hang, csak úgy, mint mondjuk egy gitárnál, mikor a gitáros a feedback kihasználása nélkül gitározik, és abban a pillanatban, hogyha használja a feedbacket, ugye ez a feedback, ez a gerjedése, a gerjesztése magának a hangszernek, abban a pillanatban egy más dimenzióba kerül a gitár hangzás. Tehát itt is programozással ezt el tudom érni, erősebben fújom, tök más karakteren nyílik meg az egésznek, úgyhogy ezt imádom. Ezt imádom, ezt a szintetizátor programozást és ezen való játékot, mert borzasztó sok lehetőséget rejt magában, és új színeket visz be a zenébe, és az egésznek az a lényege, hogy nem hú, ez olyan, mint hogyha mit tudom én, olyan, mint hogyha fuvola lenne, vagy akármi, nem. Ez mindenki felkapja a fejét, hogy úristen, ez meg mi? Érted? Tehát ez a dolognak a lényege. Tehát az a vendéglátós koncepció, hogy ott van előtt egy ilyen kísérletautomatikás porszívó, és ott a kísérletautomatikás porszívót, hogyha ügyesen használom, akkor nincs szükség továbbiakban a zenekarra, és ott én elgajdolok mellette, tehát ettől kifordul a bélésem. Tehát ez szó nincs erről, hogy ilyesmivel. És pont azért ez a szintetizátor programozás, és azért tartom fontosnak, mert ez egy komoly lehetőség, hogy új szint vigyünk